Az Inforádió jogi magazinját hallják 2021. február 4-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az ügyvédi hivatásrend integráns része a társadalomnak és a gazdaságnak, éppen ezért a koronavírus járvány miatti változások jelentősen érintik a szakmát, mondta a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke. Bánáti János hozzátette, a karantén időszakában jelentős volt az ügyérkezés visszaesés, ezért ebben az időszakban tagdíjkedvezményt biztosítottak a kamarai tagoknak. Elmondta azt is, tavaly szeptembertől normalizálódott az ügyvédi irodák ügyfélforgalma, a lehetőségekhez mérten újra a megszokott rendben zajlik a munka. Bánáti János arról is beszélt, hogy a digitalizáció felgyorsítja az eljárásokat, megkönnyíti a bírók és az ügyvédek munkáját is. Úgy vélte, az új informatikai lehetőségeknek a járvány után is fontos szerepük lesz, és a polgári perekben tendencia lehet a kevesebb tárgyalás tartása. Rozgonyi Ádám interjúja.
Azzal kell kezdenem, hogy az ügyvédi hivatásrend az integráns része a társadalomnak és a gazdaságnak, tehát ha olyan hatás jelentkezik, amely jelentősen befolyásolja a körülményeket, akkor azt mi is megérezzük, sőt azt szokták mondani, hogy az ügyvédi munka, az ügyvédi tevékenység az egy nagyon érzékeny szeizmográfia általában a változásoknak, tehát ha fogalmazhatok így, nálunk hatványozottan jönnek ezek a következmények. Most ugye szét kéne szálazni, hogy milyenek a következmények. Először azzal kezdeném, hogy a ügyfelek szempontjából ez mit jelentett, és hát abból nyilván áttételesen az ügyvédségre. Az ügyfelek szempontjából ugye meg kell különböztetni az első körülbelül 3 hónapot, amit az egyszerűség kedvéért nevezzünk tényleges karanténnak, és az azóta lévő helyzetet. A tényleges karantén ugye az azt jelentette, hogy ugyan az ügyvédi iroda az olyannak minősült, ahova el lehetett menni, tehát a kivételek közé tartoztunk, de nyilvánvaló volt, hogy csak az abszolút halaszthatatlan üggyel kerestek fel ügyvédet ezekben a hónapokban az emberek, hát nyilvánvaló azért mindenki tartott az ismeretlentől. Tehát ebbe az első 3, és ennek a kihatása nyilván még 1-2 hónapig tartott, egy nagyon jelentős visszaesés jelentett az ügyvédeknél, ügyvédi irodáknál. Ez a kamarát is arra késztette, hogy amit lehet segítsünk, hát mibe tudtunk segíteni. Tagdíjkedvezmény volt erre az időszakra a kamara részéről. Ez utána már azt kell mondanom, hogy helyreállt, tehát a tavaly nyári után az őszi, hiszen a nyár az általában az megint egy ilyen szüneti időszak, de tavaly szeptembertől kezdve úgy az átlagos ügyfélforgalomra álltak vissza az ügyvédi irodák, tehát ugye nincs karantén, az ügyvédi irodákhoz el lehet menni, és a bíróságok sem álltak le, mert ebbe a 3 hónapba úgynevezett rendkívüli ítélkezési szünet volt a bíróságokon, tehát sem polgári ügyekben, sem a büntető ügyekben nem volt tárgyalás. Ez most úgy néz ki, hogy ilyen hivatalos szünet nincs, de természetesen a bíróságok működését is nagyban befolyásolja a járvány. Vannak részben jogszabályi változások, amelyek a járvány veszély idején hatályban vannak. Úgy mondanám egyszerűen, hogy megkönnyíti, hogy mikor lehet egy tárgyalást elhalasztani. Tehát most olyan esetekben is elhalaszthatja a bíróság a tárgyalást, hogy annak a veszélye van, hogy olyan személynek kéne megjelenni a tárgyaláson, akiről vannak adatok, hogy mondjuk az előtte való napokban fertőzöttel találkozott, tehát speciális szabályok léptek be. Az is nyilvánvaló változás a perekben, hogy az informatikára való áttérés, de erről talán külön részletesebben mondanék néhány mondatot, hogy ez milyen hatással van az ügyvédi munkákra, ami ide tartozik, tehát, hogy most már a perek tulajdonképpen a polgári perek, meg a büntető perek is mennek, tehát az ügyvédi munka így általánosságban fogalmaznék visszaállt a régi mederbe. Egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, hogy konkrét számokat nem tudok mondani, hogy az ügyvédi irodák gazdasági szempontból milyen módon szenvedték meg a vírust, vagy szenvedik még ma is, és ezt csak azt mondom, hogy nyilvánvaló, hogy megszenvedik, mert nincs adatközlés a kamara felé, tehát az ügyvédek, ügyvédi irodák árbevételéről nincs ismeretünk, és azt mondanám, a mérlegek leadásával kapcsolatban volt egyszer egy jogszabályi próbálkozás egy-két évvel ezelőtt, de azt visszavonták, tehát a mérlegek sem nyilvánosak.
Igen, mert hogy talán óvatosabbak még most is az emberek, és igyekeznek kerülni a személyes kontaktusokat.
Pontosan így van, hogy igyekeznek kerülni, de hát most olyan rossz májú megjegyzésnek tűnhet, de van, amikor nem az ő döntésükön műlik, mert ha idéz valakit a bíróság, ne adj Isten, vádlottként, vagy akár tanúként, akkor a főszabály továbbra is az, hogy ennek az idézésnek eleget kell tennie. Vannak, mondom, a szokásos kimentési okok megnövekedtek azzal, hogy már a bíróság épületében egyébként a magánszemélyeket, ezt azért mondom, hogy magánszemélyeket, mert az ügyvédeket nem, de a magánszemélyeket egy ilyen nyilatkozat tételre hívják föl, amely sok rétű, de a lényege az, hogy vannak-e olyan kizáró okok, fertőzés, veszély, ami miatt már az épületbe való belépése is akadályozott, és akkor természetesen akkor nem kerül sor a tanúkénti vagy vádlott meghallgatására. A technika betörése, az természetesen próbálkozik a bíróság, hogy Skype meg más különböző informatikai módon legyenek ezek a tárgyalások. Hát ez általában nem nagyon oldja meg a helyzetet, mert hát ugye a büntető ügyekről szólnék, ahol nagyon gyakori, hogy sok vádlott van egy ügyben, sok védő van, és amíg az ügyvédet lehet kötelezni arra, és kötelezi is a jogszabály, hogy mi elektronikus úton tartsuk a kapcsolatot a bírósággal, tehát nem is papír alapon levelezünk, tehát minket elvileg kötelezhetnek arra, hogy ne menjünk be a bíróságra, saját irodánkba üljünk, és így kapcsolódjunk a tárgyalásra, de a magánszemélyeket nem tudja kötelezni, tehát sem a terhelt, sem a tanú nem kötelezhető, hogy legyen neki otthon olyan informatikai felszerelése, tehát ezért tulajdonképpen ez nem volt bevezethető. Az állam igyekszik, mert például a büntető ügyekben, ahol letartóztatásban van valamelyik vádlott, azt az esetek döntő részében most nem viszik el a tárgyalásra, tehát nem állítják elő, hanem a büntetés végrehajtási intézetekbe berendeztek ilyen közvetítéshez megfelelő helységet, és akkor a vádlott ezen a elektronikus kapcsolaton keresztül vesz részt a tárgyalásba. Az, hogy a polgári ügyekben, ahol nem annyira döntő a személyes részvétel, mint a büntető ügyekben, ott pedig az iratok alapján való eljárásra ment át egy kicsit a hangsúly, hogy több iratváltás van, és kevesebb személyes megjelenés, tehát van egy ilyen tendencia a bíróságok
de
részéről.
Ugye, ilyenkor az irat mögött nincs ott az a ügyvédi érvelés, ami adott esetben meggyőzheti a bíróságot mondjuk az álláspontjának a megváltoztatására is.
Igen, igen, ez nagyon...
És akkor ez hiányzik. Tehát ez kiesik.
Igen, ez a kérdésbe volt állítást én a magam részéről egyértelműen aláhúzom. Ha szabad így mondanom, most az elnöki minőségemből a büntetővédői minőségemre térnék át. Tehát ez főleg a büntető eljárásban egyértelmű, ahol az úgynevezett közvetlenség elvének a tárgyalási szakba döntő jelentősége van. Ezért mi minden úton próbáljuk, hogy ahol lehet, ott tényleg tárgyalás legyen, legyen ott a terhelt, legyen ott a tanú, a sértett, ha közöttük ellentét van, akkor a szó hagyományos értelmébe lehessen szembesítés, én ott lehessek a tárgyalóterembe, figyeljem a tanú kihallgatást, adott esetben a tanú gesztusaiból lehessen, nem csak nekem, de persze a bíróságnak következtetni rá, hogy hol nem biztos az emlékezete, hol nem mond igazat, tehát ez nagyon fontos, és az érvelésnél is, ahogy mondta szerkesztő úr, ahogy amikor a védő föláll és személyesen mond egy perbeszédet, annak megvan a súlya. Itt egyébként a törvény afelé megy, hogy a lehet ezt minimálisra szorítsa, mert például van egy olyan jogi lehetőség most a törvényben, hogy a bíróság felhívhatja a védőt, meg az ügyészt is persze, hogy a perbeszédet írásba nyújtsa be. Tehát mindenképpen kihat a pandémia a büntető eljárásnak ezekre a alapelveire is, és úgy kell mondanom, hogy szegényedik a büntető eljárás ezzel a személyes fellépésnek a korlátozásával.
Akkor, ha már itt tart, tartunk, arról is beszélnünk kell, hogyha előbb-utóbb túl leszünk a járványon. Melyek azok a gyakorlatok, amelyek a járvány után is megmaradhatnak, akár az ügyvédi munka szempontjából?
Teljesen nyilvánvaló, hogy az informatikának, az elektronizációnak ez a most szükségből való felgyorsulása, ez nyilvánvalóan velünk maradt. Tehát miközben én most büntetővédőként azt mondtam, hogy mindent nem tud helyettesíteni az informatika, és ezt fönntartom, de nyilvánvalóan osztom azt az álláspontot, hogy meg tudja gyorsítani az ügyeket, és meg tudja könnyíteni a bírók munkáját és az ügyvédek munkáját. Ez tehát nyilván velünk marad, és ahol lehet, ez adott esetben a személyes megjelenést is majd kiváltja. Tehát a polgári perekben én azt hiszem, hogy tendencia lesz a kevesebb tárgyalás tartása, több irat, az irat alatt most ügyvéd vonatkozásában ugye elektronikus iratot kell már értenünk, tehát nem papír alapon. A büntető ügyekben azt hiszem, hogy ez, hogy a büntetés végrehajtási intézetekből a nagyon komplikált, költséges szállításokat talán minimalizálni fogják, és többször lesz ilyen Skype-os kapcsolat, szerintem ez is fennmarad, és feltehetően azokat a vívmányokat, amelyek például az okirat szerkesztés most az utóbbi időben előre törtek, hogy nem mindenki vesz részt személyesen, de akkor az ügyvéd, hogy azonosítja a feleket, itt az ügyvédnek egy nagyon súlyos, komoly felelősség hárul az ügyvéd kollégákra, amikor okiratot ellenjegyeznek, és úgymond ezzel hitelesítik, hogy a felek nyilatkozata megfelel a saját akaratuknak, meg kell győződni a személyazonosságáról az okiratot aláíró félnek. Itt ezek a technikák, amelyek egyes esetekben, de nagyon szigorú feltételek mellett a személyes jelenlét helyett egy ilyen elektronikus kapcsolattal helyettesíthetik, ezek vélhetően itt maradnak hosszú távon, nyilván még tovább fejlődnek, ahogy fejlődik a technika.
Ezen új elektronikus lehetőségek, eszközök használata nem igényel speciális tudást az ügyvédektől is?
De, speciális tudást, és azt is meg kell mondanom, hogy speciális anyagi ráfordítást igényel, hiszen az ügyvédség, az, ha szabad így mondanom ebből a szempontból, magánvállalkozás, tehát itt nincs állami költségvetési támogatás, segély, tehát minden ügyvédnek saját magának kell gondoskodnia az irodai infrastruktúráról, és ennek keretén belül az informatikai háttérről. És nyilván egy kezdő ügyvéd nem mindig van abban a helyzetben, hogy sok százezer, vagy akár nulláról indulva milliós rá fordítással induljon, ez valóban jelent problémát, de ezzel lépést kell tartani, és meg kell oldani a kollégáknak, és ami a szakmai tudást illeti, hát bizony azzal is lépést kell tartani. Nyilván itt a fiatal korosztályok vannak előnyben, viszont akik már ebbe születtek az elmúlt években, évtizedben az informatikával együtt nőttek föl, az idősebb korosztálynak ezt ugyanúgy meg kell tanulnia, mint minden egyebet, hisz ami ráadásul még színesebbé tette az elmúlt évet, hogy a kötelező továbbképzés, amely korábban az ügyvédeknél nem létezett, tehát az ügyvédre magára volt bízva, hogy mennyire tart lépést a jogszabályokkal, ez megváltozott, és 2020. január 1-től az ügyvédi törvény bevezette az úgynevezett kötelező továbbképzés, és hát annak egyik része, és hát most a témához itt kapcsolódok, hogy nyilván a informatikai eszközök kezelésében is képezze magát az ügyvéd, mert egyébként a kötelező továbbképzésnek úgy mondanám 99%-ban szabad választás, hogy mitből képezi magát tovább a kollég, hogy olyan sokszínű a pálya, hogy nagyon minimális lesz majd az, ahol a Magyar Ügyvédi Kamara előírja, hogy mi a kötelező része, de van képzés.
Úgy látja, hogy ennek a kötelező jellegű továbbképzésnek inkább több az előnye, mint a hátránya?
Igen, ez egyértelműen, és őszintén meg kell mondanom, hogy a kar is így látja. Nyilván az elején volt berzenkedés a kollégákban, egyrészt minden újjal szemben van berzenkedés, meg hát nyilvánvalóan mindenki olyan, hogy ami eddig nem volt kötelező, azzal szemben egy ügyvéd, akinek a lényege a függetlenség, a szabadság, ugye ezt képviseli a hivatás önmagába, az először morgott magába, de én azt hiszem, hogy mára a kollégák döntő többsége, abszolút döntő többsége megértette, és amikor a kamara ehhez segítséget nyújtott, mert részben a pandémia miatt segítséget nyújtottunk, hogy az online térbe vittük a képzéseknek a döntő részét, hiszen tavaly tavasszal megszűntek azok a tanfolyamok, amelyeket egyébként mindenki várt, mert a személyes kapcsolatok, kollégákkal való találkozásnak az egy hagyományosan fontos terepe volt korábban, akkor is, amikor nem volt kötelező. Hát ehelyett most átvittük az online térbe, megcsináltuk a Magyar Ügyvédi Kamara és a Budapesti Ügyvédi Kamara, ugye a legnagyobb kamara segítségével azokat az anyagokat, amelyeket a döntő részében ingyenesen tettünk hozzáférhetővé, tehát a Magyar Ügyvédi Kamara a saját költségvetése terhére, ami hát persze áttételesen az ügyvéd kollégáktól jött pénz, mert állami támogatás a kamarai költségvetésben sincs, tehát nem csak az ügyvéd nem kap, hanem a kamarák sem kapnak állami támogatást. Tehát magyarul, tehát az ügyvédek pénzéből létrehoztuk ezeket az online tanfolyamokat, és a kreditpont rendszer keretében ezt biztosítottuk az ügyvédeknek. Nagyságrendet 15 ezer ügyvéd és kamarai jogtanácsos dolgozik az országban. A 15 ezer ügyvédhez képest 100 körül van az a szám, ahol a törvényben és a szabályzatban előírt minimális kreditpontot sem szerezték meg a kollégák, de egyébként biztosak vagyunk abban, hogy ezeknek megint csak a döntő része ennek a 100-valahány ügyvédnek. Azért nem szerezte meg, mert egyrészt már tudja, hogy a 5 éves továbbképzési cikluson belül befejezi a tevékenységét, tehát akkor nyilván őre ez nem vonatkozik az 5 éves ciklus, vagy pedig egy olyan több éves képzésbe vesz részt, egyetemi, egyéb továbbképzés, ami mentesíti őt. Tehát nem hiszem, hogy egzisztenciálisan ténylegesen következménye lesz majd ügyvédnél 5 év múlva, illetve most már 4 év múlva, mikor meg kell nézni, hogy ki nem teljesítette a kötelező kreditpontszerzést, azt elvileg törölni kell majd. De én optimista vagyok, és azt mondom, hogy 2025-ben az akkori vezetésnek sem lesz ilyen problémája.
Az ügyvédi kamara elnökeként rendszeresen egyeztet az Országos Bírósági Hivatallal, kúriával, bíróságokat, törvényszékekkel, azokra a lépésekre, amelyek kívánatosak lehetnek majd a következő hónapokban, években, akár a gyakorlatban, az eljárási jogban változások, tehát erről folyik a háttérben egyeztetés?
Igen, én azt hiszem, hogy ezek az egyeztetések természetesen a törvényes keretek között és törvényi alapon jól működnek. Személyes találkozó is van, hát a kurián ugye új elnök van, az elmúlt héten volt, amikor formálisan nevezzük, az első találkozásunk volt, de hát ugye hát korábban más pozícióban ismertem Varga Zsé András urat, de elnöki minőségében meglátogattam, és Senyei elnök úrral is, tehát az OBA elnökével is van egy ilyen rendszeres munkakapcsolat, hol írásban, telefonon gyakran. Most ugye a pandémia óta, és ő lényegében alig, hogy elfoglalta a tisztségét, már bekövetkezett a járvány, tehát ő vonatkozásában döntően írásban és telefonon van a kapcsolattartás, de működik. És hát a kórián vannak ennek szervezett formái, például a joggyakorlat elemző csoportot emelem ki, ami egy nagyon fontos szerveződés, amelyben az ügyészség, tehát a bírák mellett az ügyészség és az ügyvédség is részt vesz, alkalmanként a jogtudomány képviselői, hogy a nevében benne van, elemezzük a különböző előtte kiválasztott témákat, mint a büntető, mint a polgári, mint a közigazgatási területről, és azok nagyon fontos a tovább lépés szempontjában a jogfejlesztésnek a megalapozói. Tehát röviden a válasz, igen, Működik az együttműködés a többi hivatásrenddel, még kiemelném egyébként a Magyar Jogászegyletet ebből a szempontból, amely egy ilyen erdőszervezetként szintén fontos szerepe, főleg járványmentes időben. Ott a jogászegyleti rendezvények azok lehetőséget adnak a hivatásrendek személyes találkozóira is. Az, hogy a megyékben ez most hogy működik, ott már azt mondanám, hogy működhetne jobban, tehát magyarul a helyi területi kamarák és a helyi megyei bírósági ügyészségi vezetésnél hát elég eltérőek az országban, maradjunk így. Van, ahol ez hagyományosan jól működik, van, ahol inkább elzárkózás van ezen a szinten, de országosan, felső szinten működik a dolog.
Ennek úr összességében pozitívan tekint most így a közeljövőben, és pozitívan áll a
hát úgy állunk hozzá pozitív, hogy ennél a jelenlegi helyzetnél csak jobb lehet. Tehát nem akarok olyan színbet, ami nyilván nem lenne igaz, hogy jó volt ez a járvány, vagy nagy volt, hál' Istenem, még nem mondhatjuk múlt időben. Tehát arról szó nincs, hogy ennek bármilyen szempontból örülni kéne, vagy akár úgymond előnyös oldalát tudnám kiemelni. Abból a szempontból vagyok optimista, hogy az ügyvédi hivatásrend, és hát nekem arra van úgymond lehetőségem, hogy azt értékeljem. Az ügyvédi hivatásrend ezzel a kihívással is szembe tudott nézni, és túl tudta tenni magát, mind a praxisokban, mint pedig a maga a kamara. És levonjuk a tanulságot, és amikor helyreáll a normalitás, értem ez alatt, hogy nem kell járványügyi szabályokra tekintettel lenni a tárgyalásoknál, meg az ügyvédi munkánál, akkor ilyen szempontból optimista vagyok, hogy ennek a rossz időszaknak a tanulságait hasznosítani tudjuk. Miközben természetesen elismerem, hogy hatalmas előnyei lehetnek annak, hogy egy jogeset visszakeresésében a digitalizáció sokat segít, de itt és most én megint a büntető védőszól belőle a veszélyét látom annak, hogyha az élőszavas, személyes megjelenéses tárgyalásokban a jelenleginél is nagyobb teret kapna az informatikus, azt viszont veszélyesnek tartom, ezt kimerem jelenteni.
Van tudomása olyan ügyvédi praxisokról, amelyek a járvány miatt tönkrementek, vagy a megszűnés szélén állnak?
Igen, természetesen. Megint csak hozzáteszem, hogy nem hivatalos bejelentés alapján, mert ugye nincs ilyen adatközlés, de hát benne élünk, úgy gyakorló ügyvédként ismerjük a kollégákat, és tudunk arról, most úgy fogalmaznék, hogy döntő szempont volt a járvány okozta a visszaesés, hogy valaki azt mondta, hogy hát igaz, hogy csak mondjuk 3 vagy 5 év múlva akarta mondjuk befejezni, de előre hozza és bezárja a praxist. Ilyenről tudunk meg, olyanról is tudunk, aki amikor hezitált, hogy elmenjen egy állásba, most azt mondta, hogy igen, inkább elfogadom azt a biztosat. Tehát van ilyen, van. Azt látjuk a ügyvédi tagság, kamarai tagságról való lemondásnál, hogy a számokból ez világosan látszik. Nem nagy számba, tehát nincs arról szó, hogy itt valami megtizedelte a tagságot. Általánosságban továbbra is emelkedés van, az új bejegyzések semmivel nem csökkentek, de van olyan befejezés, pályabefejezés, ami erre visszavezethető. A eskü a kamarában, ami ez egy nagyon fontos, ünnepélyes része, amikor egy fiatal elkezdi a pályát, az eskü továbbra is személyesen teszik le az ügyvédi kamarában, a kollégák természetesen maszk használatával, és a létszámból viszont azt látjuk, hogy az optimizmus a fiatal korosztályokban, az egyetemet végzettekben továbbra is megvan, és megvan a bizalom a hivatással szemben.
Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Európai Parlament képviselői azt javasolják, hogy az Európai Bizottság törvényben szabályozza azt, hogy a munkájukat digitális eszközökkel végzőket munkaidőn túl vagy szabadságuk alatt ne érhessék el a főnökeik, vagyis legyen joguk lecsatlakozni az elektronikus csatornákról. Vakulja Csaba, az Eresen munkajogásza azt mondta, a digitalizáció és a pandémia kettős hatása miatt nagyon aktuális lett ez a kérdés. A riporter Sipos Ildikó.
Nagyon aktuális valóban a probléma. A technika az, ami magával hozza, aminek egy negatív hozadéka az, hogy a felgyorsult világban kénytelenek vagyunk legalábbis igyekszünk lépést tartani azokkal a követelményekkel, amik ránk terhelődnek. És éppen ez a felgyorsulás iránti igény volt az, ami miatt nem csak a munkáltatók, de adott esetben a munkavállalók is úgy érzik, hogy ezeknek meg kell felelni, és minél gyorsabban válaszolni egy felmerült problémára vagy igényre.
Egyébként hogyan lehet ezt jogszabályban szabályozni?
Valószínűleg ez egy elég nagy kihívás lesz a jogalkotók számára. Mint sok esetben most is a jogszabályi környezet próbálja követni, de nagyon nehezen teljesíthető ez az elvárás, hogy az adott kor kihívásainak megfelelő rendelkezéseket tudjon használni. Én azt gondolom, ez a jelen helyzetben például nem is működik, tehát a mostani jogszabályi környezetben nincs is igazán olyan megfelelő rendelkezés, amivel ezt az egész problémát le lehetne fedni. Véletlenül ezért is indukálódott ez a probléma, és ezért merült föl ez az igény, hogy egy jogszabályi környezetet teremtsenek ennek a helyzetnek a kezelésére. Ugye a mostani munkajogi szabályok között is félmegoldásokat tudunk találni. Én azt gondolom, hogy készenlétről sem igazán beszélhetünk, hogyha egyébként a munkáltató nem írja elő a munkavállaló számára, hogy kifejezetten, hogy álljon a rendelkezés, ha mégis akkor nyilván egy tiszta helyzet, mert akkor ugye a készenlét szabályával ezt le lehet fedni. De ennek hiányában viszont igazából túlóráról, rendkívüli munkaidőről sem beszélhetünk, bármennyire is kézenfekvő lenne ennek a szabályoknak az alkalmazása, hiszen azt gondolom, hogy effektíve egy 10 perces hívás, vagy egy e-mailnek a megválaszolása, ha ez a munkavállalónak szabad idejében történik, adott esetben sokkal több időt vehet igénybe, sokkal több időre szakítja ki abból a pihenésből, amit egyébként jogszerűen járna neki.
Van egyébként most bármi a munkajogban olyan eszköz, amely megakadályozza azt, hogy valaki a digitális eszközök miatti elérhetősége miatt tudjon munkaidőn túl is munkát végezni?
Alapvetően általános szabályokból lehetne kiindulni, de éppen ezért sokszor nehéz meghúzni a határokat, hiszen azért a munkavállalóknak is van egyfajta együttműködési kötelezettsége a munkáltatóval, hogyha kivételes jelleggel azt látja, hogy hívják, és vagy akár akkor adott esetben többször is feltételezhető, hogy ez egy sürgős hívás. Én azt gondolom, hogy méltányos igény a munkáltató részéről, hogy a munkavállaló fölvegye adott esetben kapcsolatba lépjenek, és akár rendkívüli munka keretében is, de egy feladatot vagy problémát megoldjanak. A probléma ott kezdődik, amikor ez rendszeressé vagy nagyobb volumenűvé válik, és nagyon nehéz lesz meghúzni azt a határt, hogy most ezt még el kell válni, erre még válaszolni kell, vagy ez már egy olyan közrehatása a munkavállalónak a magánéletébe, privát szférájába, amit már nem szabad a munkavállalónak eltűnni, és azt mondhatja, hogy igen, én most szabadságom vagyok, igen, én most pihenek, és nekem ehhez igen jogom van.
Vakugya Csaba ügyvédet, az RSM munkajogászát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Júliustól akár hónapokra is blokkolhat webáruházakat, honlapokat a Fogyasztóvédelmi Hatóság, ha nem megfelelő minőségű terméket árulnak. Emellett nyártól kötelező lesz minden termék mellé magyar nyelvű használati utasítást adni. Rezsek Győző kérdezte Keszthelyi Nikolettát, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárát.
2021. júliusától még bővebb hatáskörei lesznek a Fogyasztóvédelmi Hatóságnak a termékbiztonsági ellenőrzések területén. Az online kereskedelemben talált veszélyes termékek esetén lehetőségünk lesz a honlapokat blokkolni, akkor, hogyha az ott található és a hatóság által megállapított veszélyes termékről szóló információkat nem távolítják el a honlapról. Tehát minden piacfelügyeleti hatóság blokkolhat ilyen esetben webáruházat, vagy kötelezheti a vállalkozót arra, hogy figyelmeztető feliratot tüntessen fel a webáruházon, hogy ezen az oldalon veszélyes termék található, hogy a fogyasztók tudjanak róla vásárlás előtt.
Azért tudja blokkolni majd a hatóság a webshopokat, weboldalakat, hogy még csak lehetőség se legyen véletlenül rendelni egy hibás vagy visszahívott árucikkből?
Egy végső eljárás a hatóság részéről, hogy az adott honlap ne legyen elérhető, hiszen azon a honlapon vagy webáruházban veszélyes termékeket tudna csak a fogyasztó megvásárolni. És ezzel is akadályozzuk azt, hogy nem biztonságos termékekhez juthassanak a fogyasztók.
Lesz-e időkorlát arra, hogy meddig blokkolják a honlapot addig, amíg le nem kerül róla a nem értékesíthető termék, vagy adott esetben ez egy úgymond büntetés jelleg is lesz, hogy tovább, tehát nem tud forgalmat bonyolítani a weboldal, webáruház.
Az, hogy mennyi ideig blokkolja a hatóság a honlapot, az maga az eljárásban tapasztalt jogsértések fogják megállapítani. Elképzelhető, hogy hetekig, de akár hónapokig is. És ami még azt gondolom, hogy minden fogyasztónak vagy széleskörű pozitívumot jelent, hogy minden egyes termékhez kötelező lesz magyar nyelvű használati útmutatót adni. Ez nem szükséges minden esetben papír alapon, lehet akár elektronikus úton is.
A magyar nyelvű használati útmutatóknak vannak-e egyéb kritériumai? Gondolok itt arra, hogy nagyon sok esetben azzal lehet találkozni, hogy egy fordító program segítségével lefordítják magyarra, és ebből aztán érdekes történetek is kerekedhetnek, amikor az ember olvassa, nem teljesen egyértelmű az, hogy mit és hogyan kell csinálni, hiszen a fordító program az nem a nyelvet beszéli, hanem algoritmusok alapján dolgozik.
A fogyasztóvédelmi hatóság a nyáron megindítja a magyar nyelvű használati útmutatókkal kapcsolatos ellenőrzését, és ilyen értelemben azt is nézni fogja, hogy a használati útmutató ténylegesen hasznos legyen a fogyasztónak, tehát érthető legyen a nyelvezete is, illetve akár, hogyha piktogramokkal mutatják be az összeszerelési lehetőségeket, akkor az is egyértelmű legyen.
Nagyon sok esetben nagyon apró betűsek ezek. Betűméretre vonatkozóan lesz-e szabály, hogy mondjuk az idősebb korosztály is gond nélkül el tudja olvasni, akár az áruházban vásárlás előtt, hogyha a terméken fel van tüntetve, vagy pedig, hogyha megkapja azt, kinyomtatja, vagy pedig papír alapon megkapja azt.
A törvényi szabályozás úgy hangzik, hogy kötelezettséget írtunk elő a vállalkozások részére magyar nyelvű használati útmutató biztosítása érdekében, tehát betűméret, nyelvezetre nem vonatkozik az előírás. Ezeket a tapasztalatokat a hatósági ellenőrzés során fogjuk összegyűjteni, ugyanis, hogyha nagy tömegben fordul elő akár a nagyon pici betűs használati útmutató, amely ugye értelmezhetetlen a vásárlók részére, és ez a használati útmutató ezért nem tölti be a funkcióját, akkor a jövőben természetesen megfontoljuk ennek a részletszabályainak a megalkotását.
A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár az Inforádió kérdésére azt is közölte, hogy tavaly fogyasztói panaszok alapján csak nem 1 milliárd forintot meghaladó bírságot szabtak ki a jogsértő vállalkozásokra a fogyasztóvédelmi hatóságok.
A 2020-as évben a fogyasztóvédelmi hatóság közel 19 ellenőrzést végzett, és a fogyasztói megkeresések száma a 2020-as évben pedig 25 ezer darab körül volt. Ez egyébként csökkenés az előző évekhez képest, amikor 30 ezer fogyasztói beadvány, illetve panasz érkezett a fogyasztóvédelmi hatósági rendszerhez. De mindezek alapján pedig mintegy 10 ezer hatóság eljárás indult, amely alapján valóban összességében több mint 1 milliárd forintot szabott ki a fogyasztóvédelmi hatóság, amely jelenti a termékbiztonsági jogsértések miatti bírság összeget is, illetve a klasszikus kereskedelmi fogyasztóvédelmi bírságot is. A kereskedelemben történtek ellenőrzések, itt az árfeltüntetési hiányosságok, illetve a jótállás szavatossági szabályok nem megfelelő betartása miatt kellett bírságot kiszabni. Ez utóbbinál több mint 50 millió forint szabtak ki a fogyasztóvédelmi hatósági kollégák, illetve hát a klasszikus kereskedelmi ellenőrzésnél, ami ugye említettem az árfeltüntetés, de akár a vásárlók könyvének nem megfelelő kihelyezése miatt közel 100 millió forint bírságot szabtak ki a kollégák. De egy-egy ügy esetén is, vagy egy-egy terület esetén nagyobb bírság került kiszabásra, például a légiutas jogok területén, légiutas vizsgálat esetén, itt több mint 200 millió forint került kiszabásra, illetve dohány kereskedelmi cég ellen indított hatósági eljárás miatt kellett 130 millió forint bírságot kiszabni, ugyanis már május 20-ától nem lehet olyan cigarettát forgalmazni, amelynek mentol tartalma lenne, és a laborvizsgálatok beigazolták, hogy forgalmazásra került ilyen típusú cigaretta, tehát ezért került sor nagyobb bírság kiszabására, de hogyha a csoportokat nézzük, vagy ügytípusokat, akkor a jótállás szavatosság, ártájékoztatás és az online értékesítés webáruházak ellenőrzésével kapcsolatban került sor nagyobb bírság kiszabására, és hát nem utolsó sorban pedig a termékbiztonsági ellenőrzések miatt, amikor ugye a laborvizsgálatok alapján veszélyes és kockázatos terméket találunk a kereskedelmi forgalomban, ott 42 millió forint bírság kiszabására került sor.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.